32%.
Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a magyar ember. Dolgozni ment, egyre csak ment, ment, míg a belét ki nem gürizte. Hiába valónak érezte az erőfeszítést, előre nem jutott, megállni mégsem állhatott. Mint akit elátkoztak egy rossz mesében, úgyhogy melózott tovább. Így ment ez a magyar munka alapú társadalomban. Elég nagy szarban volt a magyar ember. Nem érezte magát éppen egyenlőnek sem, de csak ment, ment tovább dolgozni. Mint
a, rossz. A magyarok többsége azt gondolja, alig van befolyása arra, mire viszi az életben. Az Ipsos friss, 29 országra kiterjedő kutatása szerint a magyarok alig harmada hiszi el, hogy elsősorban egyéni érdemeken és erőfeszítéseken múlna, mennyire leszünk sikeresek. Az egyharmados arány annyira kevés, hogy csak néhány országot erőzünk meg a listán. És kiderült még valami, a magyarokat iszonyatosan zavarják az egyenlőtlenségek. Na jó, persze nem mindenkit.
Aki dolgozik, kap fizetést, aki nem dolgozik, nem kap se fizetést, se segélyt. Sok sikert kívánunk.
A kutatás szerint a magyarok több mint fele úgy gondolja, hogy az egyenlőtlenség kérdése az egyik, hanem a legfontosabb probléma ebben az országban. De vajon mi az alapja ennek az érzésnek? E heti podcastunkban megvizsgáljuk, valójában mekkorák a szakadékok a társadalomban. Vendégünk Huszár Ákos, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa. Ha még jobban elmélyülnél a számokban, olvasd el a hírlevelünket is, ehhez iratkozz fel a péntekreggel.hu-n. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek Reggel, hírháttér a Partizántól. Tehát ebből a friss Ipsos kutatásból, amiről most beszélünk, ebből az derült ki, hogy a magyarok nagyjából annyira komoly problémának tartják az egyenlőtlenségek kérdését, mint mondjuk Törökországban, Malajziában, Dél-Koreában vagy Mexikóban, tehát csupa olyan országban, amiről azt gondoljuk, hogy ott elég nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek. Ez most valamilyen magyaros busongás, vagy tényleg annyira súlyos itthon a helyzet, mint mondjuk ezekben az országokban?
Összességében én a rangsorban elfoglalt pozíciónak nem tulajdonítanék nagy jelentőséget. Szerintem ezek a rangsorok bizonytalanok, de egyébként 2021-ben volt egy adatfelvétel a Társadalomtudományi Központ Szociológiai Intézetében, ahol nem ezekkel a kérdésekkel, de nagyon hasonló módon vizsgáltuk azt, hogy milyen társadalmi problémákat tartanak fontosnak a társadalom tagjai, és az eredmények azok nagyon hasonlóak. Az minden esetre kiolvasható az eredményekből, hogy Magyarországon EU-s szinten inkább problémának tartják a egyenlőtlenségek aktuális szintjét a társadalom tagjai, holott, hogyha megnézzük a jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó adatokat, akkor EU-s szinten inkább a átlag alatti egyenlőtlenségek jellemzők Magyarországra. Szóval érdekesek az eredmények.
Ha ez így van, akkor szerinted mire vezethető az vissza, hogy a társadalomnak mégis az az érzékelése, hogy ez egy ekkora probléma?
Van három magyarázati kísérletem, vagy javaslatom. Az első ezek közül az, hogy itt igazából nem is az egyenlőtlenségek aktuális szintje az érdekes, hanem a dinamika. Hogy azt tapasztalják-e a válaszadók, hogy az egyenlőtlenségek növekednek, vagy esetleg csökkennek, vagy szinten maradnak. Tudni kell, hogy a visegrádi országok, vagy a volt szocialista országok az unión belül inkább az egyenlőbb társadalmak közé tartoznak jövedelmeosztás szempontjából, de hogyha ha megnézzük ezeknek a dinamikáját, akkor a rendszerváltás utáni időszakban mindegyik országban növekedtek a jövedelmi egyenlőtlenségek. Magyarországon ráadásul ez már a 80-as évektől megindult ez a tendencia. A 2000-es évek után viszont valamennyire elváltak ezek az országok. Lengyelország a 2000-es években határozottan egyenlőtlenebb volt, mint Magyarország. Most Magyarország egyenlőtlenebb, mint Lengyelország.
Tehát akkor lehetséges, hogy az emberek ezt a dinamikát érzik, hogy egyszerűen romlott az évek során a helyzet.
Szerintem ez egy lehetséges magyarázat, hogyha ezt hozzátesszük, az, hogy a 2010-es évekhez képest nézzük a Gini mutatót az Európai Unió országaiban, és ezt összehasonlítjuk a 2023-as eredményekkel, a KSH adatai alapján, akkor Magyarországon növekedtek a jövedelmi egyenlőtlenségek a legnagyobb mértékben.
Ez a mutató, amit említesz, ez akkor, ha jól gondolom, ez valamilyen módon azt mutatja, hogy mekkora távolságok vannak az ilyen jövedelmi kategóriák között?
A Gini mutató, ez egy olyan mutató, ami sorba állítja a társadalom tagjait a jövedelem nagysága tekintetében, és megnézi, hogy milyen dinamikával változnak a jövedelmi szintek. Ebben a tekintetben Magyarország EU szinten átlag alatti értékekkel rendelkezik, viszont az utóbbi 10 évben a legnagyobb növekedést produkálta. A másik az, hogy szerintem az egy központi kérdés, hogy a társadalom alsó osztályainak a jövedelmi helyzete, vagy az életszínvonala általában hogy változik. Hogyha ezek az alsó társadalmi csoportok azt tapasztalják, hogy az ő életszínvonaluk is folyamatosan javul, előre tudnak lépni, egyre többet tudnak vásárolni, fogyasztani, akkor független attól, hogy növekednek az egyenlőtlenségek, nem tartják komoly problémának, mert gyarapodnak. Ha viszont az ellenkezőjét tapasztalják, hogy egyre kevésbé jönnek ki a fizetésükből, egyre rosszabb az életszínvonaluk, akkor függetlenül a konkrét szintektől, meg a dinamikától számukra probléma lesz az, hogy mekkorák a társadalmi egyenlőtlenségek. És egyébként, hogyha a 2022 utáni folyamatokat nézzük, akkor Magyarországon ez a helyzet. Infláció, reálkereslet csökkenés, növekvő szegénység. Említettem egy harmadik lehetséges magyarázatot. Egyáltalán nem mindegy, hogy miként gondolkodnak a társadalom tagjai az egyenlőtlenségekről. Ezeket igazságosnak tartják, vagy igazságtalannak. És hogyha megnézzük ezzel összefüggésben a társadalmi mobilitásra vonatkozó eredményeket, adatokat, akkor az látszik, hogy Magyarországon a EU-s összehasonlításban a legrosszabbak a társadalmi mobilitásra vonatkozó mérőszámok, akár abszolút, akár relatív mérőszámokat tekintünk.
Hogyha arról beszélünk, hogy én mennyire tudok az életem során előre lépni, és nem tudom én jobb életszínvonalat teremteni magamnak, vagy akár generációra generációra ez hogyan alakul?
Pontosan erről van szó, hogyha itt ugye érdemes utalni az amerikai álomra, hogyha van egy társadalom, ahol az egyenlőtlenségek azok viszonylag magasak, de úgy gondolják az emberek, hogy ezek a nagy távolságok, ezek szorgalommal, egyéni munkával, tehetséggel leküzdhetők, és előfordulhat az, hogy én egy szegény családba születtem, és most rossz helyzetben vagyok, de hogyha kitartóan dolgozom, akkor följebb kerülhetek a társadalmi rangvételen. Ha viszont azt tapasztalják az emberek, hogy az, hogy milyen családba születik valaki, az teljessége vagy nagy mértékben meghatározza azt, hogy milyen karrier lehetőségei adódnak, milyen társadalmi pozíciót foglalhat el a társadalomban, akkor a kisebb egyenlőtlenségek is igazságtalanként tűnnek fel.
Egyébként pont ez a felmérés ezt is illusztrálja, hiszen kiderült belőle, hogy a magyarok majdnem a legkevésbé hisznek abban, hogy az egyéni érdemeken és erőfeszítéseken múlna, hogy mire viszi az ember az életben.
Hajdú Gábor kollégámmal dolgozunk egy munkán, amiben az az egyik fő kérdés, hogy a származás, tehát az, hogy milyen családban nőtt föl, az mennyire határozza meg a kereseteit, és ezt vizsgáltuk a 80-as évek magyar társadalmára vonatkozóan, meg a 2020-as évek magyar társadalmára vonatkozóan, és azt találtuk, hogy a 80-as években nem volt érdemi különbség Magyarországon a különböző társadalmi helyzetű vagy származású emberek között, viszont a 2020-as években megfigyelhető egy 10% fölötti osztály szerinti bérszakadék, az szerint, hogy ki mennyit keres. Itt nem az iskola mi végzettségbeli különbség, nem a foglalkozási különbségek magyarázzák azt, hogy a munkás családból származók kevesebbet keresnek, hanem egyéb nem megfigyelt és láthatatlan vagy kevésbé láthatatlan faktorok.
Nem egyszerűen abból fakadnak, hogy az ember honnan származik, vagy hol nőtt fel.
Igen.
Milyen környezetben.
Milyen támogatást kapott, milyen kapcsolati hálóval rendelkezhettek a szülei.
És azt mondod, hogy ennek a lenyomata, vagy ennek az árnyéka sokkal erősebb ma, mint 30-40 évvel ezelőtt.
80-as években nem volt kimutatható szignifikáns hatás, most viszont igen, most viszont határozottan.
Valamennyire már beszéltünk erről, de menjünk bele egy kicsit jobban a részleteibe annak, hogy hogyan is alakultak ezek az egyenlőtlenségek az elmúlt évtizedekben Magyarországon?
Nagyjából a 80-as évekig, 60-as évektől a jövedelmi egyenlőtlenségek inkább csökkenő tendenciát mutattak, viszont még a rendszerváltás előtt a 80-as évektől kezdődően Magyarországon növekedésnek indultak, és ezek egyértelműen a már akkor beinduló liberalizációs politikákkal magyarázhatók. Ez a trend tovább folytatódott a 90-es években is, a 2000-es évek első felében a dinamika valamennyire megtört, sőt, vannak olyan mérések, ahol valamennyire csökkent is, viszont a 2010-es évektől újra megugrottak a jövedelmi egyenlőtlenségek, és itt egyébként viták vannak erről részben a adatok minőségével összefüggésben. A KSH adatai szerint a 2010-es évek második felében inkább stagnáltak, picit csökkentek is az egyenlőtlenségek. Az új 2023-ra vonatkozó eredményük szerint viszont megint egy nagy növekedés tapasztalható. Én azt tartom valószínűleg, hogy itt a 23-as mérés által jelzett rendek azok már korábban is ott voltak. Ezekben az eredményekben benne van a rendszerváltás folyamata, az, hogy áttértünk egy államszocialista társadalomra, egy kapitalista társadalomra, de a társadalompolitikai döntések, változtatások azok abszolút benne vannak az eredményekben. A 2000-es évek első felének az eredményei kapcsán például a Medgyessy féle száznapos programot szokták kiemelni.
550 ezer közalkalmazott és 50 ezer alapítványi és egyházi dolgozó szeptember 1-től megkapja az 50%-os béremelést. A minimálbér úgy lesz adómentes, hogy a legkisebb keresetűek havonta maximum 9000 forintot jóváírhatnak az adójukból. A munkaügyi miniszter a közszférában soha nem látott mértékű emelésnek nevezte a mostani bérrendezést.
A 2010-es évek környékén után történt változások kapcsán pedig egyértelműen az adórendszer jelentős átalakítása, ami részben már a Bajnai kormány idejében megtörtént, de aztán a 2010-es évek első felében a Fidesz kormány bevezette a egy kulcsos adót.
Jól járnak a parlamenti képviselők a jövő évi adóváltozásokkal. Sokan százezrekkel keresnek majd többet. Ez derül ki a házon kívül ma esti műsorából. Az alacsony keresetű gyermektelenek viszont vesztesei lehetnek az egykulcsos adónak.
Révész Máriuszék most várják a negyedik gyereket a családban. A házon kívül stábja kiszámolta, hogy a fideszes képviselő mennyivel jár jobban jövőre az adóváltozások miatt.
Ön szerint ez, tehát igazságos ez a típusú különbség, hogy önnek mondjuk alsóhangon is 200 ezer forinttal jut több négy gyerekre, annak, aki meg bruttó 200-at keres 12 ezerrel?
Hát, az igazság, hogy nem teljesen igazságos, de a mostani adórendszer is teljesen igazságtalan volt.
De szintén szokták idézni például a különböző szociális transfereknek a munkaviszonyhoz kötését.
Természetesen nem dolgom, hogy incselkedjek, de szívesen látnám azt a nyugat-európai országot, esetleg Franciaországot is, amikor bejelenti a kormány, hogy a munkanélküli segély időtartama az 3 hónapra csökkent. Nincs utána semmilyen segély, közmunka van helyette, aki dolgozik, kap fizetést, aki nem dolgozik, nem kap se fizetést, se segélyt, sok sikert kívánunk. Ami egy nagyon brutális mondat, az európai politikai fül számára befogadhatatlan mondat, de nincs messze az igazságosságtól.
Ezzel kapcsolatban a családpolitika az egy szimbolikus terület. A Fidesz kormány nem változtatta a családi pótléknak az összegét, mióta hivatalban van, viszont a családi adókedvezményeken keresztül nagy összegekkel támogatja a magyar családokat. Ezeknek a logikája viszont az, hogy minél magasabb jövedelemmel rendelkezik valaki, annál nagyobb mértékben tudja érvényesíteni a családi adókedvezményeket, vagyis annál több támogatásra tesz szert az államtól. Viszont, hogyha valaki elveszti a munkáját és ezzel a jövedelmét, akkor nem csak a saját jövedelmét veszti el, hanem a család, a gyermekek után járó támogatásokat is elveszti.
Most, ahogy felsoroltad ezeket az intézkedéseket, nagyon egyértelműnek látszik, hogy milyen irányba viszi a folyamatokat, de közben meg mégis azt mondtad az előbb, hogy nem annyira egyértelmű igazából minden adat szerint, hogy mi történt a 10-es években. Mi az, ami esetleg mégis mérsékelhette, vagy visszafoghatta ezt a tendenciát?
Például a foglalkoztatottságnak a jelentős emelkedése 2010 után az egy mindenképpen egy ilyen tényező, ami alapvetően az egyenlőtlenségek csökkenésének az irányába hat.
Ez szintén nagyon fontos a kormány számára retorikailag is, ugye a munkaalapú társadalom, és az az ígéret, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhat, és mindenki egyről a kettőre juthat. Ezt hogy látod, ez mennyire áll meg így ebben a formában?
A foglalkoztatottság növekedése az egy alapvetően pozitív, de ellentmondásos folyamat. Egyáltalán nem kivételes, hogyha a régió országait nézzük, mindenhol hasonló tendenciák zajlottak, de egyébként több kérdést is föl lehet hozni. Például a munkaerő, a foglalkoztatottság növekedésének az egyik forrása az, hogy a fiatalok körében nőtt a foglalkoztatottság. Részben annak következtében, hogy a tanköteles kort az 18 évről 16 évre vitték le. Abszolút felvethető társadalompolitikai kérdés, hogy egy 16 éves, 17 éves, 18 éves fiatalnak a munkaerőpiacon van helye, vagy inkább az oktatási rendszerben. Hogyha egyenlőtlenségek szempontjából nézzük, akkor ez keresetnövekedést jelenthet a munkába állók számára aktuálisan, hosszabb távon viszont a karrier lehetőségeiknek a beszűkülését, és illetve a társadalmi mobilitási esélyeknek a csökkenését.
A politikusok, kormánypárti politikusok pláne nagyon ritkán beszélnek konkrétan az egyenlőtlenség kérdéséről, de Orbán Viktor a 2020-as évértékelőjében szóba hozta ezt. Ugye ez volt az a pillanat 2020 elején, amikor még éppen nem tört ki a járvány, és mögöttünk voltak a gazdasági felendülésnek az évei, viszonylag komoly bérnövekedéssel és alacsony munkanélküliséggel.
Summa summarum, a külső és belső egyensúly megtartása melletti fenntartható növekedés egyetlen másik évtizedre sem volt jellemző az elmúlt 100 évünk során. Mindez úgy, hogy európai mércével mérve a vagyoni egyenlőtlenségek mérsékeltek maradtak európai mércével mérve.
Ennek fényében hogyan látod az Orbán rendszer és az egyenlőtlenségek viszonyát? Egyáltalán ez, amit itt az idézetben hallunk, ez mennyire állja meg a helyét?
Az az érdekes benne, hogy ő se utal arra, hogy az ő kormányzása idején csökkentek volna az egyenlőtlenségek, sőt, inkább azt sejteti, hogy növekedtek, de ennek ellenére Magyarország a vagyoni egyenlőtlenségek tekintetében nem mutat kirívó eredményeket. És ebben én azt gondolom, hogy alapvetően igaza van.
Viszont itt a vagyonról beszélünk, tehát ez már nem az, amiről eddig beszéltünk, nem a jövedelmek kérdése, hanem a vagyoné, ami nyilván egy másik dolog.
Igen, teljesen más. Hogyha megnézzük, hogy hogyan oszlik meg az összvagyon, Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy a felső 10% birtokolja az összvagyon 50%-át, tehát a felét. Alatta lévő 4 decilis, tehát a 50%-tól 90%-ig birtokolják a 40%-át, és a legkevesebb vagyonnal rendelkező 50%, tehát a társadalom fele, birtokolja az összvagyonnak a 10%-át.
Ez egy nagyon durva egyenlőtlenségnek tűnik, és ezek szerint ez még mindig közepesnek számít. Igen, európai szinten.
Igen, igen. Ez egyáltalán nem kirívó európai összehasonlításban, de ezt így kimondva, végig gondolva, ez nagyon brutálisnak tűnik. Ez azt jelenti, hogy a társadalom fele gyakorlatilag nem rendelkezik vagyonnal, semmilyen vagyonnal. És egyébként az, hogy Magyarország helyzete relatíve kedvező ebben a tekintetben az EU-s országok között, az nagyrészt annak köszönhető, hogy Magyarországon a lakás tulajdon az elterjedt, 90% fölött van a saját tulajdonú lakásban élők aránya, és a bérlők aránya viszonylag alacsony. De ugye mondott mást is.
A növekedés előnyei a társadalom széles rétegeihez is eljutottak. A sérülékeny csoportokat, fiatalokat, 50 év felettieket, gyermeket vállaló nőket, alacsonyan képzetteket sikerült munkához juttatni.
Én azt gondolom, hogy alapvetően ebben a dologban is igazat mond. Az én kutatásai eredményeim teljesen egybevágnak ezzel. Ezek a kormány legjobb évei, a NER legjobb évei, és különösen, hogyha a 2010-es viszonyokkal hasonlítjuk össze, amikor kormányra kerültek, a 2008-as globális pénzügyi válság magyarországi hatásaival, itt valóban azt látjuk, hogy a reálkeresetek emelkedtek, a szegénység kiterjedtsége az csökkent, és hogyha megnézzük a szubjektív eredményeket arról, hogy ki hogy érzi a anyagi helyzetét, javult, romlott, azok a vizsgálatok is azt mutatták, hogy javulás tapasztalható, és nem csak fönt, hanem az alsó társadalmi csoportok esetében is. De ez a helyzet megváltozott, ez alapvetően megváltozott a 2022 utáni években. És bocsánat, mondott egy harmadik dolgot is.
Az általános adócsökkentés politikája tehát bevált, mert a dagály az összes hajót megemeli.
Ez az érdekes, hogy itt ugye nem beszélhetünk általános adócsökkentésről, mert a jobban keresőknek az adója valóban csökkent, de a rosszabbú keresők adója az valójában nőtt, személyi jövedelemadója. És hát az is kérdéses, hogy ezek a pozitív változások, ezek mennyire vezethetők vissza a kormány társadalom politikájára. Egyáltalán nem magyar sajátosság, hogy emelkedtek a reálkeresetek, és emelkedett a foglalkoztatottság, ez a régió összes országára vonatkozik, tehát azt is lehet mondani, hogy ezek a pozitív változások a kormány társadalom politikája ellenére történtek így.
Ez volt a Péntek reggel a Partizán hírháttérszolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben még többet megtudhatsz a témáról. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Komócsi András és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Kecskeméti Bálint. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Mesélő, Puskár Krisztián. Nézd, olvasd, hallgasd minden péntek reggel.